5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
A mai hátizsákban Kolumbiát fedezzük fel Mátai András segítségével, aki 2 évet élt Kolumbiában, és most itt van velem a stúdióban. A hírek előtt elszabadultak az indulatok, kolumbiai nők csipkedtek és szedtek föl férfiakat, úgyhogy azt javaslom, hogy egy kicsit csillapodjunk le, de azért maradjunk az ünneplésnél. Arra lennék kíváncsi, hogy ebben a kultúrkörben, ahol te 2 évet éltél, milyen ünnepek vannak, milyen speciális ünnepek vannak, vagy milyenek ezek az ünnepek?
Rengeteg ünnepük van. Nekem az első évem azzal telt, hogy szerencsére az első éves munkám megengedte, hogyha bárhol volt, ugye ez egy ilyen kicsit ilyen kulturális csereprogram volt. Tehát azt mondtam például, hogy jövő héten Carnaval de Barranquilla van, ami Kolumbiának a legnagyobb fesztiválja, ez az igazi karnevál, akkor oda elengedtek és elmehettem oda, ahol mondjuk 5 napig, 6 napig megy ez az őrület, vagy például van a Feria de Cali, a karácsony és szilveszter között, ami Caliba, a Salsa fővárosában egy Salsa fesztivál, ahol tényleg 5 napon keresztül megy az
eredet. Úgy kell elképzelni egyébként, mint amiket Rióban látunk, vagy amiket Rióról képzelünk?
Én nekem volt szerencsém Rióban karneválozni, kisebb, más, sokkal befogadhatóbb. A riói karnevál az annyira komercionális, és annyira nagy, hogy azt úgy teljesen máshogy kell kezelni. Ezt így az ember sokkal személyesebbnek érzi meg, hogy sokkal úgy része vagy, benne vagy az egészben, nincsenek annyian, nem akkora a program, ezért úgy befogadhatóbb. Ugyanúgy van felvonulás, jönnek a ilyen truckokon hozzák a szépségkirálynőket, van mindenféle a kávénak a szépségkirálynője, a cukor, amit el tudnak, tényleg ki tudnak találni, mert annyi szép nő van, hogy egy szépségkirálynő nem elég, ezért kitalálnak mindenfélét, a sörnek, a tengernek, a mindennek, és ezeket szépen felvonulhatják, akkor beöltöznek táncosok, tehát nagyon-nagyon jó hangulata van, és sokkal ember közelibb és sokkal barátságosabb.
Én, amíg ugye Uruguayban éltem Montevideóban, akkor láttam ott egy fesztivált, és egy karnevált, és a karneválnak voltak nagyon meghatározó alakjai vagy szereplői az uruguayi történelem is a múlt alapján. Nem tudom, hogy van ilyen Kolumbiában?
Igen, itt is van például a Carnaval de Barranquilla-n van egy ilyen nagyfülű, hosszú orrú, kitalált figura, aminek beöltözik ott rengeteg ember, sőt az autókat is ilyenbe fölöltöztetik, és ő a karneválnak a figurája, vagy az előbb említettük, Brazíliában van a Monó király, aki megkapja a karnevál idejére a városnak a kulcsát a polgármestertől, mert hogy akkor most a karneválról szól minden. Tehát igen, ennek vannak ilyen karakterek és ilyen figurák.
Volt olyan dolog, ami 2 év alatt csalódást keltett benned Kolumbiát illetően?
Csalódás. Ez, sajnos ez az igazság, hogy 2 év után ez volt az egyik ok, hogy én ott hagytam Kolumbiát, hogy az ételek és a gasztronómia akkor már annyira egysíkú volt, mert sajnos ezt kell mondani, hogy igaz, hogy nagyon fantasztikus dolgaik vannak, és az egzotikus gyümölcsök, és az elején oda megy az ember, és azt mondja, hogy hú, milyen új ízek, új dolgokat meg lehet kóstolni, viszont rájössz, hogy mondjuk egy hónap után már nem jön új dolog. Tehát mondjuk el tudnék hozni egy külföldit Magyarországra, és szerintem 2 hónapig úgy etettem, hogy nem eszik 2-szer ugyanazt, leves, főétel, ott sajnos ezt nem lehet megcsinálni. Körülbelül 2-3 hét alatt így kifúj, hogy mi a variáció.
De miből áll akkor az ottani?
Például az egyetemen, ahol dolgoztam, ez volt a heti program, hogy csirke vagy marha, rizssel, ami vagy sima rizs, vagy kókuszos rizs, vagy rizs valami mással, de rizs, néha krumpli, jukka, plátano, ami egy ilyen hatalmas, nagy alakú banána, sima, Kolumbiában minimum 3 féle banán van. Van egy, ami ugye nekünk is eljön ide Európába, aztán van egy sokkal kisebb, ami ugyanolyan banániza van, és eszik gyümölcs, csak mondjuk ilyen fele, akkor ilyen kis picike, és van egy ilyen 2-szer akkora plátano nevű banán, ami főző banán, és ebből csinálnak mindenfélét, ilyen chipset, olyan, mint a krumpli, és például ez napi része, de alapvetően rizs, jukka, krumpli, plátano, csirke vagy marha, amit általában például panírozva soha, tehát szerintem nem is tudják mi, hanem kisütik. És körülbelül ennyi, tehát ezzel így le is foglaltam, van körülbelül 5 féle levesük.
Viszont gondolom rengeteg fajta halat esznek, nem?
Igen, az viszont van. Azokat viszont fogják egy hatalmas olajos serpenyőbe, belobják, és mindenestül, szemestül, fejestül, pikkelyestül mindennek kisütik, és ennyi.
Jó, tehát leteszik a tányérod, és még a szeme ott.
És a szeme, igen, a szeme az még ott nézeget, igen. Aztán voltak olyanok, aki úristen, benne van a szeme, jött olyan európai, hogy ugye, hát ő ezt nem eszi meg, egy idő után megeszed, sőt, még lehet játszani a szemével, hogy kibököd a villáddal, és akkor játszol vele.
És reggelire pedig az általad múltkor említett arepa?
Arepa, igen, amit szerintem ehetetlen dolog, ezt teszik, illetve gyümölcsök. Gyümölcsök, ami tényleg az egyik, nekem az egyik ilyen túlélő volt, hogy gyümölcsöket ettem annyit, hogy nem szégyeltem, illetve az utcán bárhol mész, vannak ezek az utcai ilyen sarkon, bármit lehet venni, és gyümölcsöket is ilyen műanyag pohárba felszedik, a mangót például, és kapsz hozzá egy kis fogpiszkálót, 100 forint, 150 forint, és akkor megeszel egy mangót így útközben, hogy fantasztikus dolog. De nekem így hiányoztak a dolgok, sőt, még azt se tudtam, hogy mondjuk elmegyek egy boltba, és bevásárolok, és főzök, mert alapanyagok se olyanok voltak, tehát próbáltam csinálni gulyást, és más volt, más jött ki a végén, a más íz, de például nem tudsz venni kenyeret, tehát nincs olyan, hogy pékség, nincs ilyen, hogy egy nagy kenyér, csak ilyen szeletelt kenyereik vannak, amit ha elképzelsz, hogy te mondjuk 2 évig csak szeletelt kenyere, ilyen toast kenyeret teszel, akkor azt egy idő után azt mondod,
tehát hogy komolyan mondod, hogy az egyik oka, miért hazajöttél, az a konyha volt a gasztronómia?
Igen, a végén, az utolsó pár hónapban már így napi szinten hihetetlen fejtörést okozott, hogy mit egyek, illetve mi olyan van, amit még úgy meg tudok enni, és még nem az van, hogy úristen, már nem bírok ránézni. Tehát ez egy nagyon nagy probléma volt számomra, hogy mit egyek. Van rengeteg étterem, nemzetközi konyha, viszont azok olyan áron voltak, hogy azt így nem lehet megfizetni, tehát azt mondom, hogy a mostani budapesti éttermi áraknak akár a duplája. És elmehettél volna mondjuk egy, nem tudom, japán étterembe, vagy egy ilyen, mondjuk egy arab étterembe, vagy bármilyen étterembe, csak hát akkor mélyen a zsebedbe kellett nyúlni, ott meg én azt nem engedhettem meg magamnak.
Az árakra még térjünk vissza, viszont a dél-amerikai utam során én nagyon sok mindent hajlandó voltam megkóstolni, egyetlen egy dologra nem vitt rá a lélek, és ez Kolumbiában az Hormiga Culona, jól mondom?
Igen, Hormiga Culona, ez magyarul azt jelenti, hogy ilyen nagyfenekű hangya.
Amit ilyen zsíros szószban főznek meg valahogy.
Hát én nem így találkoztam vele, én így kipattat, ilyen megpörkölik. Megpörkölik, és ilyen kis crunchy. Igazság szerint olyasmi, mint hogyha egy kávészemet ennél meg, ilyen pörkölt íze van, csak lógnak a kis csápjai és mindenféle.
Na és ilyet kóstoltál?
Én igen, ezt megkóstoltam, sőt, nem csak az, hogy ez így szembe jött velem, hanem direkt én ezt már hallottam, hogy van ilyen, és ilyet hozattam, mert ez Bogotában elég ritka. Ezt föntről, északról, Boyacából, azt hiszem arról a régióról hozzák, és megvan az évnek egy szakasza, amikor ezeket a hangyákat elkapják, és ilyen csemegekként árulják. Ezt nekem külön úgy hozták, és igen, volt szerencsém hozzá.
Milyen íze van?
Milyen crunchy, igazság nincs. Így belemegy a fogadba a hangyának a kis csápja, és akkor azt így kipiszkálod. Nem mondanám, hogy gasztronómiailag egy nagyon nagy élmény, inkább az, hogy na, én is ezt megkóstoltam, és igen.
Vissza az árakra, hogy mennyibe kerül az élet Kolumbiában?
Erről még nem beszéltünk, hogy Kolumbia hihetetlen különbségek és a nagyon nagy különbségek vannak a szegény és a gazdag között. És ez nagyon mindenben érezhető. Tehát biztonság.
Ebből a szempontból igazi dél-amerikai ország, hiszen igen. Ott van igazán, most már sajnos itt Európában is kezdődik, meg Magyarországon is, de hogy ott azért lehet tudni, Dél-Amerikában a szociális olló az nagyon komolyan szét van nyilván.
Igen. És ebből kifolyólag az árak attól függ, hogy te milyen szolgáltatást mit keresel. Az utcai, tehát ez ilyen street food, az nagyon olcsó, azok ilyen pár száz forintos dolgok, mert az egyik nagy kedvencem az empanada, ami egy ilyen kis fél hold alakú kis töltött csirkével, marhában várva meg van töltve, és ilyen fantasztikus szószokat adnak hozzá.
Olyas, hasonló.
Érdekes történet, hogy most voltunk párom, a barátnőmmel voltunk New Yorkba, és megláttam egy ilyen utcai ekvádori empanada árust, úristen, én nekem meg kell kóstolnom, mert imádom, és a barátnőm, hogy hát ő ezt meg nem kóstolja, és én így elkezdtem enni, kértem, hú, nagyon jó, közben szólt a latin zene, eszegettem az empanada, és nem kóstolod? Na jó, megkóstolom, és beleharapott, és így fülig ért a szám, úristen, ez de finom, és egyből megevett, vagy hármat belőle. És ő például az egy ilyen tipikus utcai kaja, ami mész csak, itt kicsit éhes vagy, de nem akarsz beülni sehol enni, veszel belőle kettőt, bekapod, körülbelül olyan, mint a gyrosz itt Magyarországon, csak nem akkora, hanem mondjuk kisebb, és mondjuk nem olyan laktató, és mondjuk 100-150 forintba kerül, és akkor mész tovább. Azt mondanám, hogy körülbelül ilyen budapesti árakon éltem én ott kint. Valami nyilván drágább, valami olcsóbb. Közlekedés alapvetően 100-150 forint egy jegy vagy egy menet. Erre érdemes külön kitérnünk majd a közlekedésre, mert az nagy kedvencem.
Most
egyébként. Még az árakról annyit, hogy szerintem ilyen budapesti árak vannak, ha viszont az ember elmegy olyan környékre, ahol ugye a Kolumbiának az elit része megy, tehát mondjuk egy Zonarosának hívják mindenhol Latin-Amerikában buli negyedeket. Ezek egy csoportban vannak, van mondjuk 5 utca, vagy 10 utca, ahol egymás mellett így egymás.
Hát ez hiszem, mint ami
most is alakul, igen.
Budapesten, igen.
És az ilyenbe elmenni, tehát ide azért a jó módúak járnak, tehát itt egy este azt mondom, hogy a Budapest éjszakánál drágább. Viszont ha mondjuk elmegyünk egy szegényebb negyedbe, egy napi menüt lehet mondjuk ilyen 500 forintért adnak mondjuk így az üzleti negyedbe mondjuk egy napi menü az ilyen 1000-1500 forint. Tehát így nagyon, tényleg attól függ, hogy te milyen társadalmi rétegből jössz, hol élsz és a városnak melyik részén fogsz enni. Tehát mondjuk a gazdag negyedben a közüzemi díjak sokkal drágábbak, mint a szegényeknek például ingyen van a víz és a villany. Beosztották a várost ilyen 6 strátó szintre, és a gazdagoknál minden sokkal drágább, a szegényeknél vagy sokkal olcsóbb, vagy ingyen van.
Említetted pár perce, hogy a közlekedésről majd mindenféleképpen érdemes lesz szót ejtenünk, úgyhogy még mielőtt elfelejtődik a téma, én azt mondom, hogy kanyarodjunk vissza a közlekedéshez.
Az mindenhol nagy kedvencem, minden országban, ahova megyek, főleg, hogyha izgalmas és úgy zajlik. Annak idején azt mondtam, hogy a kolumbiai közlekedés ilyen kaotikus és semmi rendszer nélküli. Azt mondtam akkor, hogy van kressz, csak nem hisznek benne. Tehát, hogy így nem létezik. És most kicsit már átértékelődtem, nem régen voltam Indiába, ahol így rájöttem, hogy a kolumbiai viszonyok az Indiához képest sokkal konszolidáltabbak, de európaihoz képest még mindig nagyon kaotikus. Minden jármű megtalálható, tehát egymás mellett jön egy lovaskocsi, egy busz mellette, egy akár egy Mercedes is, tehát így nagyon színes és változatos. Nekem a kedvenceim az ilyen városi buszok, ezeket úgy hívják, hogy kollektívó, akiknek nincs egy összefogó nagy rendszere, hanem kis busztársaságok indítanak buszokat, körülbelül mindenki, amilyen útvonalon akar. Tehát itt nincsen menetrend, az útvonal is olyan képlékeny, hogy éppen ha mondjuk ebbe az utcába sokan nagy a forgalom, akkor simán elmegy a sofőr a következő utcába. Úgy lehet őket használni, hogy a busz elején ki van rakva egy nagy tábla, és arra föl vannak írva a nagyobb pontok, hogy mondjuk ez a tér, az az utca, és akkor körülbelül azt tartják. És ezek, mivel ugye mindegyik különböző társaság, ezért egymással versenyeznek, és egy ilyen kicsit ilyen fogadhajtásban megy át, hogy melyik bevág az egyik a másik elé, gyorsabban menjünk. Minél több utast fölvesz, ugye, nyilván annál több a bevétel. És ott a buszokról, ezekről bárhol le lehet szállni, bárhol le lehet inteni.
Tényleg. Tehát még lehet is mázlit, hogy nem arra menne egyébként, de a csúcsforgalom miatt elfordul egy másik utcába, ahol te egyébként mentél volna, és akkor mázlit van.
Igen, teljesen. Ezeknek a buszoknak az elején az első ajtóba lóg egy emberke, aki így kín lóg, és így integet az utca szélén állóknak, hogy ki az, aki erre megy, kiabálja, hogy ő merre megy, próbálja, integet, keresi az embereket. Hogyha valaki felszállint, akkor csak lassít a busz, ő leugrik róla, te felugrasz a menet még mindig menő buszra, és utána ő is felugrik, és mész tovább. Szóval van egy ilyen forgóajtó, azon bemész, befizeted a kis pénzecskédet, és bejutsz a iszonyú pici kis buszra, tehát ezeket nem európai emberekre szabták, tehát én le se tudok ülni körülbelül oda a székre, mert a lábaim nem férnek el. Lehet alkudni, hogyha mondjuk azt mondod, hogy mit rá van írva a buszra, hogy ez 1200 pezó, és mondjuk neked csak egy ezresed van, akkor mutatod, hogy ezer, mondja, hogy oké, jöhetsz, és akkor vagy át kell ugranod a forgóajtód, vagy hátul felszállsz.
Feltételezem, hogy ez a városi közlekedés.
Ez igen.
A távolsági közlekedésben csak van valami rendszer.
A távolságiban ugyanígy külön társaságok vannak, akik ugyanígy próbálják az utasokat magukhoz édesgetni, tehát kimész egy buszállomásra, és azt mondod, hogy Bogotából el akarsz menni mondjuk a Karib-tengerre, egy ilyen 24 órás út Cartagenába, Santa Martába vagy Barranquillába, és kimész, és egyből lerohannak, hogy hol mész, és akkor egyből van mondjuk három társaság, aki mondjuk ezt a buszt indítja, és akkor próbálják, hogy na, mikor indulsz, ugye az elsőkért mennyibe kerül, lehet alkudni, ugye mikor indulsz, milyen a busz, nézzem meg, ezek nagyon kényelmes buszok, tehát úgy hátra tudod dönteni az üléseket, hogy majdnem fekszel, tehát egy repülő első osztályához hasonló, most már van wifi rajta, a tévé, filmek mennek, tehát tényleg nagyon-nagyon kényelmesek.
Na most bocsánat, ha hárman próbálnak levadászni téged egy terminálon, vagy öten, honnan tudod, hogy jól döntesz?
Ezt nem tudod, és nem tudod, és sokszor kamuznak is, hogy mikor indulunk. Jaj, hát egy óra múlva indulunk, és három óra múlva még mindig ott állsz, és ülsz fenn a buszon, amikor már kifizetted ugye a jegyet, és látod, hogy mondjuk a másik busztárság már elindul, mert ott már elegen vannak. Nyilván addig nem indulnak el, amíg nincsen elég ember. Láttam ilyen két vicces történet jut ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik, hogy szilveszter másnapján indultunk volna tovább, és kimentünk még december 31-én, hogy megvesszük a jegyet, hogy valamelyikre, mert hogy nem tudtuk, hogy elsőn hogy mennek, és kimentünk, és mondtuk, hogy akkor ide meg oda szeretnék menni. Oké, rendben, van busz, viszont nem tudjuk, hogy mikor indul. Hát, mi az, hogy nem tudják, hogy mikor indul? Hát attól függ, hogy a sofőr mennyire lesz részeg másnap, szilveszter másnapján. Hát, hogyha nagyon, akkor később indulunk, ha nem annyira, akkor elindulunk korán, úgyhogy majd holnap telefonáljunk. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy így a busztársaságnál láttam olyat kiírva, hogy hirdették nagy büszkén, hogy nálunk már 167 napja nem volt halálos baleset. És ez is egy pozitívum.
És ezek akkor szerint a 167 nap, az már jó szám.
Az jó, mert azért a városon kívül az utak azok, tehát főleg Bogota fenn van 2600 méteren hegyek között, onnan nincsenek autópályák. Tehát míg a városban vannak ilyen 4-5 sávos utak is, kimész a városból, egy ilyen kis egysávos, kis kanyargós út megy le a hegyekből, és azért elég sok baleset szokott lenni.
Ez azt jelenti egyébként, hogy fönn van 2600 méteren, hogy például Bogotában nagyjából ugyanaz a klíma egész évben?
Inkább úgy mondanám, hogy ott egy nap alatt 4 évszak akár lemegy. A reggeltől estig, hogy egy tavasz, nyár, ősz és tél az egy nap alatt lezajlik.
Hát van gondolom egy akkor nagyon csípős hajnal.
Igen.
És akkor délelőttre valamennyire fölmelegszik.
Igen, pontosan.
Délután jön a nyár.
Vagy akár jön egy hirtelen eső, mivel fönn van a hegyek között, nagyon gyorsan jönnek a felhők. És ilyen fél óra alatt jöhet egy rövid nadrág, papucsos melegből, ugye magason van eleve tűz a nap, tehát nagyon könnyen le lehet egyébként égni ott, és tényleg jó idő van, kimegyek mondjuk vásárolni rövid gacsa papucs, és hirtelen jön egy hatalmas felhő, és olyan hideg lesz, hogy lemegy a hőmérséklet mondjuk ilyen 5 fokra, és szakad az eső. És ez mondjuk egy napon belül, és akár
hogy
órán belül.
Hogy az ember Bogotában?
Nehezen. Reggel elindulnak, sapka, sál, minden. Nagyon felöltöznek, aztán ahogy melegszik föl a nap, azokat ugye ledobják. Esernyő mindenkinél van, tehát ott alap dolog. Tehát nem az van, hogy nincs időjárás jelentés, tehát nincs ilyen, hogy megnézem, hogy holnap milyen idő lesz, mert nem tudnak tervezni, mert annyira gyorsan változik, és annyira. Évszakok nincsenek, viszont azért valamennyire lehet tudni, hogy mondjuk melyik az esős évszak, és melyik a kevésbé, de ez se jelent azért 100%-osan.
És csak Bogotában nincsen időjárás jelentés, vagy az egész Kolumbiára jelentő?
Egész Kolumbiára az jellemző, hogy a tengerszint feletti magasságtól függ, hogy milyen az idő. Például a tengerparton nulla, ott egész nyáron, vagy egész évben ilyen 30 fok van, néha esik, néha nem, ennyi. Aztán fölmész Bogotába, ott egész évben ez a 10-20-25 fok között van, egyik nap tényleg rövid gatya, a másik nap meg körülbelül nagy kabát. Ilyen szempontból nekem Cali és Medellín a nagy kedvencem. Sokak szerint Medellín a legélhetőbb város, olyan ott konstans egész évben ilyen 20-25 fok van, mindenhol pálmafák vannak, süt a nap, de nem olyan forró, nem elviselhetetlen, este lehűl, maximum egy pulóvert fölveszel, és ilyen 365 nap az egész évben. Tökéletes, nem kell nekik, pont azon gondolkodtunk így európaiként, nem kell nekik téli ruházat, nem kell nyári ruházat, nem kell a lakásba fűtés, nem kell légkondi, mert egyre beállnak erre a 20 fokra, és tökéletesen élik az életüket.
Még van másfél percünk, tudom, hát nem könnyű ennyi idő alatt összefoglalni, de említetted Bogotát, Calit, Medellint, említetted Cartagenát, van olyan dolog még, amit mondjuk ajánlanál jó szívvel egy Kolumbiát felkereső?
Hát aki elmegy, az Tayrona Nemzeti Parkot ne hagyja ki. Ez fönn van a Karib-tengeren, Santa Marta város mellett. Ez egy csodálatos nemzeti park, körülbelül úgy tudnám leírni, mint a Lost filmben. A hátul a Sierra Nevada hegység, tetejét már a felhők körülbelül így nyaldossák, és a Karib-tenger pedig a lábadnál homokos tengerpart, sziklák, és egy ilyen a legfőbb látnivaló, ami a legfőbb tengerpartokat, azt gyalog vagy Szamárhától lehet elérni, egy ilyen egy órás út a dzsungelen keresztül, ami tényleg fantasztikus túra. Úgyhogy aki, bárki ott jár, azt ne hagyja ki. Ciudad Perdida, szintén Sierra Nevada. Ez már egy kicsit hosszabb túra, míg mondjuk a Tayronát azt érdemes, hogy meg lehet csinálni, hogy két nap az ember ott alszik egy napot függőágyakban, már az is elég. Az elveszett város az Kolumbiának, mint a Machu Picchu Perunak. Egy régi prekolumbiai romváros fönn a Sierra Nevada hegységben. Ezt csak túra keretében lehet megnézni, egy ötnapos túra. Én is elmentem, végigjártam. Hát a történetben a keserűség, illetve a rossz emlék az, hogy a második nap elkapott minket valami, hát egy ilyen hasmenéses, hányós dolog az éjszaka kellős közepén, és a csapat fele azt az ilyen erdei budin töltötte az éjszakát, ami hát úgy, hogy kin vagy az erdőbe, függőágyba alszol, higiéni az kb. Nulla, a patakba lehet, a kétfokos patakba lehet fürdeni, nincsen WC, és ez történt a második éjszakán, és akkor még volt három, és még akkor mindig fölfele mentünk, akkor ott azt mondtam, hogy úristen, mit keresek én itt, soha többet ilyenre én el nem megyek. Aztán persze visszaértünk, és ma másnap azt mondtam, hogy milyen szuper élmény, és így megszépülnek a dolgok, és azt mondom, bármikor visszamennék. Maga az út tényleg nagyon fantasztikus, amilyen a hegyek között, ahogy mész fölfele. Maga a romváros az, hát ilyen teraszok vannak, ilyen kövekből kirakott teraszok vannak a dzsungel mélyén. Azt mondják, hogy a Machu Picchunál sokkal jobban megérint ez. Én a Machu Picchut nem láttam, csak akit így elmesélték, viszont oda feljutni nem egy olyan izgalmas dolog, hogyha a gyalog mész föl. Itt viszont a Ciudad Perdidánál pont az a lényeg, hogy te két napon keresztül, vagy három napon keresztül patakokon mész keresztül, dzsungelen, olyan dolgokat látsz, hogy tényleg fantasztikus színek, képek és hegyek, és ez az, ami a szépségét adja neki.
És tegyük hozzá, hogy bár már nem élsz Kolumbiában, de folyamatosan visszajátsz.
Igen, igen.
Emeli a mostani és a múltadi beszámolónak a fényét.
Igen, igen. Ami nagyon sok barátom van ott, ugye ennyi idő alatt azért sikerült az embernek, és amint tehetem, visszamentem, és közben is nagyon sok kolumbiai barátom eljött Budapestre, és szeretném ezt így megtartani az életem hátralévő részében is, hogy így azért visszamenni és látni az országot.